98, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
A januári hideg reakciót igényelt a kormány részéről, ismételte meg az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a TV2 műsorában. Czepek Gábor kiemelte, a hideg miatt a gáz esetében 30, a villany esetében 20% a többletfogyasztás. Az elmúlt 15 év egyik leghidegebb januárja olyan Viszmajor, amely reakciót kíván, mondta el, hozzátéve, hogy a januári rezsistop 3.300.000 háztartásnak jelent majd könnyebbséget. Az áprilisi választásnak az is fontos tétje, hogy marad-e a rezsicsökkentés, hívta fel a figyelmet a külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon. Szijjártó Péter szerint enélkül a háromszoros rezsiszámla, 1000 forintos benzin, gyárbezárások, több tízezer munkahely elvesztése lenne a következmény. Elfogadta az Európai Unió tanácsa az orosz gázimport fokozatos betiltását előíró uniós rendeletet. A szabályozás értelmében a vezetékes gáz és a cseppfolyós is tilos lesz az EU-ba. A teljes tilalom az LNG import esetében 2027 elejétől, a vezetékes gáz esetében az év őszétől lép életbe. A szabályok megsértése esetén a szankciók magánszemélyeknél 2,5 millió euróig, vállalatoknál pedig 40 millió euróig terjedhetnek. A tagállamoknak március 1-ig nemzeti terveket kell kidolgozniuk a gázellátás diverzifikálására. Magyarország az Európai Bíróságon támadja meg az orosz gáz importját betiltó rendeletet, írta a miniszterelnök a Facebookon. Orbán Viktor szerint a brüsszeli eljárás egy nyilvánvaló szankció, amelynek elfogadása csak egyhangúsággal történhetett volna meg. A rezsicsökkentést és a rezsistoppot meg kell védeni, zárta bejegyzését a kormányfő. Szijjártó Péter külgazdaság és külügyminiszter pedig arra hívta fel a figyelmet, az EU alapszerződése világosan kimondja, hogy a nemzetek saját hatáskörébe tartozik eldönteni, hogy milyen energiahordozókat vásárolnak és honnan. Amíg sérülnek a kárpátaljai magyarok jogai és az emberi jogok, Ukrajna nem haladhat tovább az uniós csatlakozás útján, jelentette ki Ferenc Viktória. A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője közölte, Marta Kosz bővítését felelős uniós biztos elismerte, hogy az Európai Bizottságnak tudomása van a jogsértésekről, de azok kezelését csak a csatlakozási tárgyalások megnyitása utánra halasztaná. Az ukrán-magyar határszakaszon 4039-en jöttek tegnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 19 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást. Magyarország megsértette az uniós jogot, valamint a lojális együttműködés elvét azáltal, hogy a kannabis besorolásával kapcsolatban az Európai Uniónak az ENSZ kábítószerbizottsága következő ülésszakán képviselt közös álláspontja ellen szavazott. Az ítéletet az Európai Unió luxemburgi székhelyű bírósága ismertette. Vonatgyárat épít Magyarországon egy svájci óriás cég, itt készülnek majd a MÁV új szerelvényei, írja a vg.hu portál. Az már korábban ismerté vált, hogy a kormány vett 93 használ, de jó állapotú Stadler villamos motorvonatot 15 év karbantartással keleti megyeszékhelyek környékeinek vasúti ellátására. A mostani hír pedig új dimenziót jelent a magyar vasút számára, a vonatok ellátására gyártócsarnok épül idehaza. A 93 használt mellett 100 új motorvonat vásárlására is készül a MÁV, ennek a forrása Kína lesz. Az állam méltányossági alapú rendkívüli kárrendezést nyújt azoknak a termelőknek, akiknek a Bászna Gabona ZRT nem fizetett. A kérelmek elbírálásáért a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felel, közölt annak és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége. Az iráni vezetés újabb amerikai-izraeli katonai csapás lehetőségére készül, miután az Egyesült Államok a térségbe vezényelte a USS Abraham Lincoln repülőgép hordozó harccsoport kulcsegységeit, írta meg az Index hírportál. A Washington és Izrael által képviselt katonai erő elegendő lehet az iráni rezsim megbuktatására, miközben Teherán belső feszültségekkel, súlyos gazdasági válsággal és nemzetközi elszigetelődéssel néz szembe, írják a cikkben. Egy iráni ellenzéki hírportál, az Iran International arról számolt be, a tüntetések csúcspontján január 8-án és 9-én több mint 36 ezer emberrel végzett az iráni rezsim brutális módon az utcákon. Földcsuszamlás miatt 1000 embert evakuáltak a szicíliai Niszkemi városában. A kritikus zónában élő 300 családot üres lakásokban és egy sportcsarnokban helyezték el. A földcsuszamlás frontja legalább 4 kilométer hosszú, egyre szélesedik, és lesz egy zóna, ahova a családok már nem is térhetnek vissza. Végül az időjárásról. Beborul majd az ég, egyre több felé lehet csapadék, főleg holnap napközben. Többnyire eső várható, de az északi középhegység térségében vegyes halmaz állapotú, akár ónos csapadék is előfordulhat. Sokfelé megélénkül, felerősödik a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban mínusz 6 és mínusz 1, napközben plusz 1 és 6 fok között alakul. Híreinket hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. A római magyarok templomába, a Santo Stefano rotondóba látogatunk, ahol rendszeresen vannak havonta magyar misék, a Collegium Germanicum Hungaricum tulajdonában van a templom, és sok évszázada számos magyar emlék kötődik ehhez a gyönyörű ősi bazilikához. Terdik Sebestyén lesz a kalauzunk, aki a római magyar zarándokházak vezetője, képzett idegenvezető. Hallgassuk az ő templom bemutatóját.
Rengeteg magyar vonatkozása van, de valójában sosem tudtuk még eddig igazán nemzeti templommá tenni, bár erre próbáltunk intézkedéseket fogalmasítani. Egy pár éve ide költöztettük ebbe a templomba a Rómában élő magyaroknak a havi szentmiséjét. Az azt jelenti, hogy minden hónap utolsó vasárnap, ebben a templomban tartjuk a magyarok, magyar nyelve természetesen a magyarok, a római magyaroknak a szentmiséjét. Hogy ez miért alakult így ki, azt majd később elmagyarázom. Talán kezdjük ezzel a, hát egy kicsit furcsa, ugyanakkor egyszerre misztikus térre. Egy hatalmas köralakú bazilikáról van szó, ami valójában egy háromhajós bazilika lenne. Az azt jelenti, hogy három körgyűrűből állna a belső szerkezete. Ezt abból is lehet sejteni, hogyha megnézik az oldalfalakat, külső oldalfalakat, akkor ott oszlopok vannak befarazva. Az azt jelenti, hogy ez a bazilika valamikor sokkal nagyobb volt, de az igazi mélységét vagy szélességét abban a térben lehet megérteni, a hátsó nyúlványában, illetve a hátsó kis kápolnában, azon a külső fala ennek az óriási bazilikának. És egyszerre egy görög keresztet és egy kör alakú formát ötvöz magába. Mind a kettő visszanyúlik a 4.-5. századra, mind a két forma, akarom mondani, ugyanis a kör alak az mindig is a platoni filozófiában a teljességnek volt a szimbóluma. Ha nem sikerült kört húzni, akkor általában egy nyolcszögű teret alakítottak ki a keresztelő kápolnák számára. Ez korán kialakul az ókorban, már a 4.-5. században és az egész középkorban. A nagyobb városok keresztelő kápolnái általában ebben a formában épültek, hiszen a keresztelő kápolnában lép be egy keresztény, egy katekumen létezésének a teljességébe, tehát ott keresztelkedik meg, ott bérmálkozik meg, és rögtön a keresztelési bérmálás után a húsvéti szertartásba, akkor átvonulhatott a többi megkereszteltel a főtemplomba, nem messze tőlünk itt van a lateráni bazilika, ezért fontos ez, ott is mellette, a bazilika mellett áll a keresztelő kápolna, és a húsvéti észak, amik a megkeresztelkedtek, az újonnan kereszteltek, akkor az apostoli levél olvasás előtt bevonultak a bazilikába, és együtt ünnepelhették a gyülekezettel az eukarisztiát. Az azt jelenti, hogy a keresztségben egyszerre vették föl nemcsak a keresztséget, a bérmálást, hanem az eukarisztiát is, így teljes jogú tagjai lehettek a gyülekezetnek. Ezért a szimbolikus értelme a kör alakú térnek, vagy a nyolcszög alakú térnek. Egy görög kereszt pedig általában a 4. században egy egyenlő szárúból álló épületecske, az a fontosabb kultuszhelyeknek, mondjuk így a temetkezési helyeknek, mauzóleumoknak a formája nem csak a kereszténységben, hanem a császárkori Rómában általában. Úgyhogy ez egyszerű ötvöz magában egy keresztény vagy egy császári mauzóleumnak a formáját, illetve egy keresztény teljességet szimbolizáló épületnek a szimbólum rendszerét. Az épületet az 5. században egy Simplicius nevezetű pápa állotta meg, aki egy nagyon fontos korban a római birodalom nyugat-római birodalom összeomlása korában volt Rómának a püspöke, és ahogy egyre jobban meggyengült a nyugat-római birodalom, egyre inkább Róma lakosságában kialakult az a meggyőződés, hogy Róma püspöke az, amelyik némi stabilitás, politikai, meg társadalmi stabilitást tud biztosítani a város számára. Úgy valószínűleg ennek a kornak a szellemében a pápa a császárok helyett óriási épületet épített ide, egy nagyon fontos pontra, a 7 domb közül az egyiken vagyunk most, a Cedius dombon, ami nem messze van a Palatinus domtól, a császári palotától, illetve a Cedius-nak a délkeleti nyúlványától, ahol a lateráni terület helyezkedik el, ahol ugye 315-ben Nagy Konstantin császár megalapította a római birodalomnak az első nyilvános templomát, így Róma püspökének is a lateráni terület lett a székhelye. Az azt jelenti, hogy nem messze a pápai és a császári rezidenciáktól, itt középütt egy domb tetején építi meg ezt a kör alakú templomot, egy furcsa római kaszárnának a helyén, aminek az volt a neve, hogy Castra Peregrinorum, ugyanis ebben a hatalmas nagy laktanyában szállásolták el azokat a római katonai egységeket, akik egyik provinciából átvonultak a másikba, és azért, hogy egy kicsit magukhoz férjenek, itt Rómába tanyáztatták őket, úgyhogy itt pihentették meg az elit alakulatokat, a különböző határ menti csapatokat, ezért hívták ezt ugye a vándor katonáknak a laktanyájának. És ebben a laktanyában nagyon hamar kialakult az a keleti kultusz, amit még Magyarországon, nyomait még Magyarországon is ismerjük, a Mithras kultusz. Ugye ez egy második-harmadik században a római birodalom területén elterjedő férfi vallás volt. Az azt jelenti, hogy csak férfiak lehettek a tagjai. Kicsit emlékeztethetne bennünket a szerkezetük, meg ugye a zárságuk, a szabadkőműves páholyokra. Nagyon hosszú procedúrával lehetett ennek a misztérium vallásnak a tagjává válni. Perzsiából származik ez a kultusz, és az onnan származó katonák terjesztették el a római birodalom területén ezt a alapvetően dualista vallást, ahol Mithras egy fiatal férfi, aki legyőzi a fénynek a szimbólum, és egyből legyőzi egy a sötétség erejét szimbolizáló bika figurát, és a bikának a kijönlő vére az megtermékenyíti a földet. Egy skorpió, egy kígyó nyalják, egy kutya nyalják fel az ikonográfiai ábrázolásban ennek a bikának a vérét, és ezzel valójában leviszik a föld mélyébe a megtermékenyítő erőnek a szimbólumát, a bika vérét. Most ez a dualista vallás, ez katonák körében nagyon hamar elterjedt, és a 3.-4. században a Rómában is elterjedő kereszténységnek egyfajta konkurens vallása is lett. Ez azt jelenti, hogy a Mithras kultnak nagyon sok hasonlósága van, mint a kereszténységben, ugye a eukarisztikus vacsorának. A Mithras kultuszban együtt étkeznek, kenyeret esznek és bort isznak a gyülekezet tagjai egy teremben. Emiatt gyakran még a modern régészek is szeretik összekeverni a Mithras kultuszát a kereszténységgel, de ugyanök képzett templomba járó keresztények nagyon jól tudják, hogy a keresztény utolsó vacsorának a szimbóluma az nem származhat a Mithras kultuszból, hiszen ez a Pesach a húsvéti vacsorából, a zsidók húsvéti vacsorájából származik, tehát ebben az értelemben semmi köze nincs más pogány ritusokhoz, hiszen a kereszténység valójában a zsidó húsvéti vacsorát alakítja át, illetve nem a kereszténység, hanem maga Jézus Krisztus, az eukarisztia ünnepévé. Ezért ez inkább ez egy véletlenszerűség, hogy ugye hasonló a rituálé, tehát a rituális érkezésük. Minden esetre, hogy ez befolyásolhatja a pápát a döntésében vagy sem, hogy ennek a laktanyának arra a területére, ahol korábban egy Mithras kultuszhely állott, ide építette ezt a templomat, ezt nem egészen tudjuk, de ez egy régészeti tény, hogy tőlem barna a bazilika alatt még mindig látogatható lenne elméletileg, és sajnos technikailag már évek óta nem, egy hatalmas nagy Mithras szentély, amit a ráadásul ki is festettek, tehát Rómának az egyik legszebb Mithras szentélyét a Santo Stefano Rotondo alatt találták meg. Nem hiszem, hogy összefüggne a pápai alapítás és ez a Mithras kultusznak a valamikori ténye a helyen. Valószínűleg egy óriási éves laktanyát próbált a pápa, így az építőanyagot is újrahasznosítani ennek a bazilikának a megépítésével. Mint említettem, egy három köríves bazilika volt, tehát most a közepén állok, a kör közepén állok, ahol körülöttem 22 hatalmas mert szürke gránit oszlop alkotja mondjuk a belső teret. Aztán kisebb szürke, alapvető szürke gránit oszlopok, 34 darab, alkották mondjuk a középső hajót, és aztán utána következett még egy külső fal, ami ugye hát megadta a bazilikának a méretét. Valójában valamikor 60 méter széles volt ez a bazilika, tehát 60 méter átmérőjű kör alapméretben abszolút. Ezt a 12. században egy picit redukálni kellett, hiszen az épületnek nagyobb, hatalmas a fesztávolsága, az oszlopszerű építkezés pedig jól néz ki, de azért földrengésében nem a legbiztonságos építkezési forma. Ezért a meggyengült épületet a 12. században azáltal, hogy redukálták a térfogatát, hát megerősítették, befalaszták a hátsó oszlopsor, és így ugye elbontották a külső falait, és abban az időben ide középre beállította két hatalmas nagy gránitoszlopot, amit a nem messze tőlünk fekvő Karakalla termájából cipeltek ide, hogy ezzel is kössék az óriási fesztávát ennek a kupolatérnek, és valószínűleg akkor bontották el, ha nem szakadt be magától, az ezt az egyszerű kupola héjat, amit aztán egy nyílt tetőszerkezete helyettesített. És azért, hogy annak legyen egy alattámasztása, ezért építették meg ezt a hármas évet. Tehát ez a misztikusnak tűnő két oszlop itt közé kötte, ami ugye szépen megbontja a térnek az egységét, illetve egy új dinamikát visz bele. Ez valójában, ez egy technikai megoldás a 12. századból, tehát semmi misztika nincs benne. A 15. században 5. Miklós pápa újra restaurálott ezt a templomot, és akkor ezt a templomot ő már valójában tudatosan a Magyarországról származó páros szerzeteseknek adta használatba, azért, mert itt laktak azok a páros szerzetesek, akik a régi Szentpéter bazilikának a gyóntató papjai voltak. Úgyhogy mellettünk van egy pici korostor is, amit ezek a párosok építettek, és amikor a párosok birtokba veszik ezt a korostor templomot, ezt a hatalmas nagy bazilikát, akkor a pápa, hogy kedvükbe járjon, megépítette ezt az új oltárteret. Ez azért nagyon fontos hangsúlyozni, új oltárteret, mert valamikor az ókorban az oltár nem itt állott, hanem az ókori elképzeléseknek megfelelően ez egy lineáris tér volt. Annak liturgikus szempontból lineáris tér, hiszen az ókeresztények, meg a korai kereszténység évszázadokon keresztül mindig lineárisan egy irányba imádkozott. Tehát nem létezett ez a koncentrikus II. Vatikáni zsinatban kialakított liturgikus tér, kivéve ezt a teret, ahol már a 15. században az évek közé, ugye évek alá állították föl a főoltárt. Itt van egy folyosónak a nyoma is, amit lehet látni az utolsó nagy restaurálások, illetve régészeti föltárások során föltárták azt a kőfolyosót, ami valamikor bevezette a klérust az oltártérbe. Az oltártér pedig ott helyezkedett el, ahol hátul a külső falban négy fehér márvány oszlopot láthatunk, korintuszi oszlopot, azok úgy kiemelkednek a kicsik közül. Az jelződött valamikor egy nagyon fontos tér volt, az volt valamikor az első bazilikának az oltárfüle. A 15. században viszont ide középre helyezték ezt a főoltárt. Nehéz kérdés, nem tudom megmondani, hogy melyik irányban is néztek akkor, hiszen a lépcső szerkezete az nem eredeti. Ezt a liturgia történészi talán jobban tudják, mint én. Minden esetre a 15. századtól kezdve ez itt a főoltár a bazilikának, és azért fontos számunkra, hiszen akkor már a magyar párosok számára rendezik be a templomot, és van itt mellettem egy latin felirat, amelyik megemlíti, hogy kinek a tiszteletére szentelték fel a 15. században ezt a főoltárt. Nem csak jeruzsálemi Szent Istvánnak a tiszteletére, hanem már a magyar Szent István király tiszteletére, Szent Imre tiszteletére, Szent László tiszteletére, tehát ez a legfontosabb magyar szent királyoknak is emléket állító oltár. Valójában ez azért nagyon fontos számunkra, mert a 15. század óta a templomnak nagyon komoly magyar vonatkozása van. Ezért temették ide a Szentpéter bazilikának egy 16. századi gyóntató papját, a lászai kanonokot, a gyulafehérvári kanonokon. Ezért, hogyha ellátogatnak Gyulafehérváros, megnézik az ottani püspöki székesegyházat, egy róla elnevezett kápolnát is, a reneszánsz kápolnát is meg lehet nézni. mert a vagyonából ő otthon a nyugafehérvári székesegyház számára egy kápolnát is alapított. Az ő sírköve őt itt temették el ebben a templomban, ő is nyomtató papja volt a régi Szent Péter Bazilikának. Ő itt, a sírapja itt fekszik mögöttem, mert László Lajosnak ez a síremléke, ami azért érdekes, mert latinul feliratta, tehát az ő fekvőteste van rajta, és latinul feliratta Drei Versiké, ami tanulságos, mert arról szól, hogy zarándok, ne csodálkozz, hogyha annak a sírját látod itt Rómában, aki a fagyos Dunánál született, hiszen Róma mindannyiunk édesanyja, vagy mindannyiunk hazája. De ez nagyon fontos, hogy nekünk magyarok számára ez a mondatrész, hogy Róma mindannyiunk hazája, azért nagyon fontos, mert valójában mi 1000 éve jelen vagyunk ebben a városban. Szent István királyunk, ugye a Szent Korona mellé, valamikor a régi Szent Péter Bazilika mellett egy kicsi kis bazilikát is szerzett nekünk, az volt a magyarok kis Szent István bazilikája, csak ezt 1776-ban sajnos elkutyavetélte az akkori politikai vezetésünk, és lebontották, mert annak a helyére építették meg a mai bazilikának a sekrestyéjét. Ez kárpótulandó, az akkori pápa alapított nekünk itt egy kisebb magyar kápolnát, és abban a kápolnában előírta, hogy augusztus 16-án, mert a Világegyház akkor ünnepli, ugye Szent Istvánnak az ünnepét, tehát nekünk augusztus 20-án, ott mindig legyen a magyarok számára egy szentmise. Ugye ezt betartották, vagy nem szent tudjuk, mostanában nem lehet betartani, mert az oltárasztala nem alkalmas liturgia végzésére. Minden esetre az a magyarok kápolnája. Tehát már több magyar vonatkozást is megemlítettünk ebből a templomból. Az egyik legérdekesebb és talán legfontosabb az, hogy a párosok kihaltával, ugye a török hódoltság alatt nagyjából kihaltak Magyarország területéről, eltűntek Rómából is, és megérkeznek az első magyar jezsuiták Rómában, aki Szent Ignácot követik, és itt laktak abban a kis kolostorban, ahol korábban a párosok laktak, és Szántó Arató István egy magyar jezsuitának eszébe jutott, hogy csak úgy, mint Szent Ignác a németek számára alapított egy nemzeti kollégiumot Rómában, a magyar királyságnak is kellene alapítani egy ilyen kollégiumot, egy hungárikumot, azért, hogy az elterjedő reformációval jól képzett Rómában, jól kiképzett papok fölvehessék a versenyt. Ezért 1579-ben itt mellettünk megalapították a kollégium hungárikumot, a Magyarország, a magyar királyság területén származó szeminaristák számára, akik aztán később visszaküldtek a magyar királyság területére, sőt sikerrel, nagyobb sikerrel visszatérítették ugye a magyar királyságnak egész komoly területeit a katolikus hitre. Viszont a hungárikum, a germánikum is eléggé szegényes anyagi forrásokkal rendelkezett, ezért 1580-ban 13. Gergely pápa úgy döntött, hogy a két gyenge kollégiumot egyesíti egymással, így megalapította 1580-ban a Collegium Germanicum et Hungaricum nevezetű szemináriumot, ami mind a mai napig létezik, és mivel a hungarikumot itt alapították, ez a templom a hungarikum tulajdona volt, ezért így a hungarikum tulajdona is bekerült a Collegium Germanicum et Hungaricum tulajdonába. Mind a mai napig ez az épület a Collegium Germanicum et Hungaricumnak a tulajdona. Az azt jelenti, hogy ebben a kollégiumban mind a mai napig vannak Magyarországról, illetve a valamikori magyar királyság területéről származó szeminaristák, illetve az idősebbek már felszentelt papok, így nem csak Magyarországról, Erdélyből, a Felvidékről, aztán Horvátországból, a horvátok is a magyar királyság miatt jelen lehetnek a szlovének, az osztrákok miatt, illetve Szerbia területén a Vajdaságról is voltak itt korábban szép számon szeminaristák. Így a magyar szál tovább él ebben a bazilikában, és az egyik 20. századból az egyik legfontosabb magyar szál pedig az volt, hogy amikor Mindszent József esztergomi érseket bíborossá kreálta a pápa 1946-ban, akkor ezt a templomot kapta meg tituláris templomként, tehát ez volt Mindszent Józsefnek a római bazilikája egészen haláláig 1975-ig, és utána pedig a müncheni érsek vette át ezt a templomot, aki még a nyugalmazott érsek, Friedrich Wetter, aki mind a mai napig ennek a templomnak a papja. Ez azért is nagyon fontos, mert egy bíborosnak, ha Rómában temploma van, már pedig kell, hogy legyen, akkor erről a templomon gondoskodnia is kell. Úgyhogy Friedrich Wettner volt az, aki megbízta a Németországnak az egyik leghíresebb ókeresztény végészét, von Brandenburg nevezető végész, aki a 90-es években megásta a templomot, megkutatta, és ő hozatta rendbe a például a templomnak a padlózatát. Tehát ez egy komoly költséggel jár, úgyhogy örüljünk neki, hogy ez nem, éppen akkor nem magyar vonatkozású, vagy nem magyar tulajdonú templom volt, hiszen ezt egy gazdag bíborosnak ki kell tudni fizetnie, ekkora munkálatokra pénzt kell tudnia szerezni. Visszatérve még erre a templomra, magára a templomra, van egy pár nagyon fontos, nem magyarokhoz köthető hát látványossága is. Főleg az a velem szemben álló kis kápolna, aminek a középső mozaikját, az a 7. század közepén készítették. Akkor, amikor ebbe a templomba hozták be, Primus és Felicianus erekéit, ókori szentekről van szó, és katakombákból behozták az erekéket, itt temették le az erekéket újra el, és annak a tiszteletére a Krisztus keresztény mögött mellett két oldal, ezt a két hatalmas római szentet jelenítették meg, akinek a nevét ugye a szentmisének a kánonjából is úgy ismerhetik, abból a kánonból, amikor egy rengeteg szentet felsorol a pap, de akkor meg szokták említeni Primus és Felicianus is, hát ők azok, akiknek itt vannak az erekéi ebben a kápolnában elhelyezve. Egy gyönyörű keresztény jelzi, hogy ezek a szentek Krisztus követték, hogy a Krisztus halálát is vállalták, mert Krisztusért ők is kényszerelés szenvedtek el, így elnyerték az örökké valóságnak a babérkoszorúját. Az ő vértanúságukat különböző brutális jelenetekkel, Antonio Tempesta nevezetű festő festette meg az oltárt falakra a 16. század elején. Az ő ötlete volt, nem biztos, hogy az ővé, minden esetre egy másik nagyon híres mester, Niccolò Circignani, 1582-től kezdődően megfestette ezt a római liturgikus mészárszéket, amit itt látunk körülöttünk. Egy brutális jelenetet láthatunk. Valójában Krisztus kereszt feszítésével kezdődik ez a történet, aztán az első mártír jeruzsálemi Szent Istvánnak a megkövözését lehet látni, utána Péternek a keresztre feszítését, majd valahol Pálnak a lefejezését, és így tovább nagyon híres római szenteknek a kényszerlövéseik vannak itt megörökítve. Mostanában szokás megbotránkozni, miért ez a sok durva jelenet egy ilyen keresztény templomban. Viszont ne felejtsük el, hogy ez a templom a Collegium Germanicum és Hungaricumnak volt a tulajdona, ahol olyan papokat képeztek ki, a jezsuiták, akiket úgy küldtek vissza az anyaországukba egyháznevelős papként, hogy bármikor készek legyenek arra, hogy a katolikus hitük miatt adott esetben őket is megölhetik. Az azt jelenti, hogy ennek van egy didaktikus vonatkozása, mert arra készítették fel ezeket a papokat, hogyha kell életük feláldozása árán is, de legyenek hűségesek a katolikus tanításhoz, úgyhogy csak vegyenek nyugodtan példát a római mártírokról, akik az életüket is feláldozták Krisztusért.
Köszönöm a hallgatók figyelmét. A római Santo Stefano Rotondóval ismerkedtünk Terdik Sebestyén segítségével. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária hitoktató a Szentlélek eljöveteléről és ajándékairól beszélget a Káli Gártonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival. A 2025. június 10-i adásunk ismétlését hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Jöjj, Szentlélek Isten, jöjj és áraszd ki a mennyekből fényességet sugarát. Jöjj, ki árvák atya vagy, jöjj, ki szívek lángja vagy, ajándékos jó barát. Jöjj, áldott vigasztalás, drága vendég, lelkitárs, legédesebb enyhülés, fáradtságra nyugalom, hőség ellen oltalom, zokogásban könnyülés. Jöjj és töltsd be híved legtitkosabb szíveit, boldogító égi tűz. Semmi nélküled az ember nem lehet, semmi tiszta, semmi szűz. Mutasd, amit a szenny belep, öntözd, ami eleped, sebb fájását csillapítsd, ami dermedt élezgesd, ami fagyos melengesd, ami hibás igazítsd. Benned minden bizalom, osszad pazaron, hét szent ajándékodat. Adj érdemre jobbulást, üdvösséges kimúlást, s örök vigasságot adj. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Ünnepi óránk van, egy örömünnep, ami nem más, mint a Szentlélek kiáradásának az ünnepe. Mit tudunk a pünkösdről, Barna? Mit jelent számunkra?
A pünkösd a görög pentékoszté, azaz az 50. szóból származik.
Aratás ünnepe is a hetek ünnepe, mert 7 héttel a pászka ünnepe után az első termésért adtak hálát. Örömünnep, amely a földműveléshez kapcsolódott. Később a Sínai hegyen kapott törvény kihirdetésének napja is volt. És Jézus megígérte, hogy nem hagy el minket, és elküldi a Szent Lelket, és ő a saját lelkét és a tanítványai szívében, az ő közösségükben azóta is jelen van. És ez az az örömünnep, amikor kiárad a Szent Lélek az apostolokra. Mit jelenthetett az, amikor megjelent a Szent Lélek az apostolok között? Veled fordult-e már elő az, hogy valakit nem értettél meg, pedig ő is magyarul beszélt? Volt már ilyen veletek?
Igen, már fordult elő olyan, hogyha például valaki olyan témáról beszélt, ami teljesen érthetetlen volt, akkor is hiába mondta magyarul, tisztára úgy hangzott, mint hogyha sületlenségeket beszélne, illetve hogyha valaki nagyon halkan, artikulálás nélkül beszél, akkor azt is hiába mondja magyarul, nagyon nehezen érthető.
Meg például, ha valaki nagyon tudományosan, nagyon szakszavakkal beszél, azon is néha nagyon el kell gondolkodni, hogy vajon egyáltalán mi is a téma, mert ez ilyenkor nehéz lehet.
Volt-e már olyan, amikor elbeszéltetek egymás mellett? Tehát, hogy egy azonos nyelven beszéltetek, de mégis úgy nem megfelelően kommunikáltatok, és az lett belőle, hogy mégsem jutott el ahhoz az emberhez az az információ, aminek kellett volna, és így elbeszéltetek egymás mellett.
Igen, ilyen volt már ugye velem is például akkor is, hogyha több dologról beszélünk, és akkor igazából mindenki legjobban arra figyel, amit ő saját maga mond, és akkor, ha valamiben megállapodnak, akkor jó, ez lesz. És mondjuk akkor velem is történt olyan, hogy én erre emlékeztem, de a másik fél, ő egy más dologra emlékezett, és ebből szokott lenni félreértés.
Ez olyan, hogy csak egy évet, ha félrenézel, és mondjuk kiküldöd a meghívót mondjuk egy találkozóra, ami veled is előfordult, egy külföldi találkozóra, és már beleéled magad, hogy azon részt fogsz venni, meg mindent megteszel azért, hogy oda kimenjél, és akkor utána meg kiderül, hogy ja, csak rossz évet nézett a felelős érte, és akkor mégsem valósul meg az a tábor, meg az a program. Szóval ez tényleg olyan, amikor ilyen káosz lesz belőle, ilyen zűr, zavar. Sokszor bosszankodunk azon, amikor valamit, ami számunkra egyértelmű, a másik ember mégsem ért meg, vagy nem egészen úgy érti, ahogyan mi gondoljuk. Az Ószövetségben a bábeli toronyról szóló történet arról beszél, hogy a gőgös, öntelt, Isten ellen lázadó emberi törekvés eredményeként megbomlott az emberek közt lévő egység. Olyan akadályok keletkeztek, amelyek az igazi párbeszédet, kapcsolatot akadályozzák és lehetetlenné teszik. A nyelvi különbségek ezeknek az egyik jele volt. Tehát, hogy nem értették egymás nyelvét. Aztán a pünkösd által a Krisztusba vetett hit és a Szentlélekben való részesedés ismét lehetővé tette ezt az egységet. Hogyan is történt ez, Viki?
Amikor a tanítványok megértették, hogy Jézus már nem sokáig lesz velük a földön, nagyon elszomorodtak. Nem is tudták, hogy mihez kezdjenek. Jézus nélkül nem megy. Jézus azonban megígérte, hogy nem hagyja egyedül övéit. Ezt az ígéretét is megtartotta, és miután 40 nap múlva atyához tért, elküldte azt a valakit, aki segíti, vigasztalja, bátorítja tanítványait, aki tanácsokat, ötleteket ad nekik.
A húsvét ünnepét követő 50. napon az apostolokat és a velük együtt lévő testvéreket eltöltötte a Szentlélek, ami abban mutatkozott meg, hogy különféle nyelveken kezdték el dicsérni az Istent. Ezt a dicsőítést a Római Birodalom különböző részeiből érkező zsidó zarándokok mindegyike, mint saját anyanyelvén elhangzó beszédet fogta fel. A Szentlélek tehát közös nyelvet hozott létre az apostolok és a hallgatók között. Ezt nem tudom, hogy mennyire vettetek részt azon a Szentmisén, vagy mennyire emlékeztek arra a Szentmisére, amikor Ferenc pápa itt volt Magyarországon, és ugye a Kossuth téren bemutatott egy Szentmisét, ahol ugye a Szentmise állandó részei latinul voltak, de valahogy mégis tudtad, hogy hol tart a Szentmise, meg hogy melyik része zajlik éppen. Hogyha eljutottál már külföldre, és ott voltál Szentmisén, vagy esetleg más egyházközségben, voltál vendégként egy első áldozáson, vagy egy bérmáláson, vagy akármilyen ünnepen, azt is kicsit érzed azt, hogy nem vagy kívülálló, mert van egy nyelv, amit mindannyian értünk, és ez a liturgián nagyon is érezhető ez az egység, mert megnyilvánul az, hogy az, amit teszünk, meg amit mondunk, a szívből van. Akit elküldött, az nem más, mint a Szentlélek, akiről azt ígérte Jézus, hogy láthatatlan, mindig, mindenhol velünk lesz. Így a tanítványok nem érezték már magukat árván Jézus nélkül. Ezen a különleges napon mindannyian átélték, amikor elérkezett hozzájuk a Szentlélek. A lángnyelvek is a Szentlélek eljövetelének a jelei, mert azt mondtuk mindig, hogy az Isten jelenlétét azt érezzük és tudjuk, hogy itt van köztünk, és ennek a jelenlétnek vannak jelei. Ez az egyik a tűz. Nézzük meg, hogy mi jut erről eszünkbe, Viki.
A tűzről sok negatív gondolat juthat eszünkbe, de a tűz a négy alapvető elem egyike: víz, föld, levegő, tűz. Már az ősemberek életében nagy jelentősége volt, amikor a számukra veszélyt jelentő állatokat távol tudták a tűzzel tartani, vagy amikor fényforrásként használták, nem is beszélve az ételek elkészítéséről, majd a szerszámok készítéséről. A tűz átformál.
A pünkös történetében szélzúgásról is olvasunk, és a lángnyelvek is megjelennek. Az apostolok, akik addig a főpapoktól rettegve bezárkózva tartották az ajtót, a Jézus által megígért lelket hirtelen lelkesen indulnak a Jeruzsálembe érkező emberekhez, és bátran tesznek tanúságot a feltámadt Krisztusról.
Mint zúgó szél leszáll a földre, a szennyet hajtja, szórja szét. Jöjj és fújd rám élő lelket, újat kezdek én. lezárom a múltat végleg, régi utam elhagyom, hiszen győzök véled a harcban, te megőrzöl, tudom.
Vannak a Szentléleknek különféle ajándékai és gyümölcsei annak, hogyha mi saját életünkben is a Szentlélek Istent elfogadjuk, befogadjuk, és a Szentlélek Isten elkezd dolgozni rajtunk keresztül a világban. Honnan tudjuk azt, Viki, hogy kiben van jelen a Szentléleknek a karizmája, a Szentlélek ajándékai? Honnan ismerjük fel ezeket? Melyek a Szentlélek gyümölcsei?
A szeretet, az öröm, a békesség, a kedvesség, a jóság, a szelídség, a tisztaság, az önmegtartóztatás, a hit, a türelem, a hűség és a szerénység.
Ezek a Szentlélek gyümölcsei, ezek olyan tökéletességek, amelyekre a Szentlélek formál meg bennünket. A gonoszoknak nincsenek ilyen gyümölcsei. Ha ezeknek az ellentétjét látjuk, akkor megérthetjük, hogy mit okoz a gonosz. A Szentlélek azonban a Teremtő Isten lelke. Az igazi élet ilyen gyümölcsökkel teli örömünnep. Itt még azt is meg kell jegyeznünk, hogy a Szentlélek Isten az, aki segít téged abban, hogy imádkozni tudjál, hogy meg tudsz szólítani az Istent, hogy észrevedd az ő ajándékait az életben, és azt is észre kell vennünk, hogy itt Isten maga a legnagyobb ajándékozó. Hogyan értsük ezt?
Hiszen ő maga a szeretet, és boldogságra teremtett minket. Ahhoz, hogy a fenti gyümölcsök megteremjenek az életünkben, 7 ajándékot ad a Szentlélek. A 7-es szám a teljességet jelképezi az Ószövetségben.
Tehát a Szentlélek Isten 7 ajándékát kapjuk meg. Melyik az a szentség, amiben megkapjuk a Szentlélek Isten 7 ajándékát, és amelyben kiárad ránk a Szentlélek?
Ez a bérmálás szentsége.
Ti már részesültetek a bérmálás szentségében. Hogyan élitek meg? Mi a különbség a között, aki nem bérmálkozott, és a között, aki már ebben a szentségben, a nagykorúság szentségében részesült?
Én úgy gondolom, hogy amióta bérmálkoztam, azóta érzem a Szentlélektől kapott lelki erőt magamban, és érzem, hogy bölcsebb döntéseket hozok, a Szentléleknek köszönhetem.
A Szentlélek kiáradásának tanúi voltak az apostolok, és ugye azt kell tudnunk, hogy a Szentlélek akár úgy is tud dolgozni bennünk, hogy annak így a szemmel látható bizonyítékai nincsenek. Itt nincs szó arról, hogy a Szentlélek azokban az emberekben él csupán, akinek a feje fölött lángnyelve jelenik meg, vagy szélzúgás támad, vagy bármiféle olyan külső megnyilvánulási forma történik körülöttünk. Nem, a Szentlélek jelenléte egészen csendes, egészen észrevehetetlen, de mégis tudjuk azt, hogy az, aki minket átsegít azon az adott nehézségen, vagy éppen megerősít minket a harcban, az előttünk álló lelki küzdelemben, az nem más, mint a Szentlélek. és csak később veszed észre, hogy ő adta az ajkadra azokat a szavakat, hogy ő volt az, aki sugallta a jó tanács lelke által, hogy azt a döntést meg tud hozni, és csak később érted meg azt, hogy mennyi-mennyi helyzetben ott volt veled a Szentlélek, igazán kézzel fogható és megtapasztalható módon. Vegyük át, hogy melyek a Szentlélek Isten ajándékai. Az első a tudomány lelke. Olyan sok mindent szeretnénk tudni, kutatjuk a világ mindenségben elrejtett titkokat. Olykor előfordul azonban, hogy olyan dolgok után kíváncsiskodunk, ami nem gazdagítja az életünket. A tudomány lelke segít eldönteni, hogy mit érdemes megtanulni, és mit nem.
Az értelem lelke abban segít, hogy megértsük, miben van örök érték, mi az igaz, mi az igazság fényénél láthassuk életünket.
Bölcsesség lelke. Szívvel is tudjunk mérlegelni, ne csak ésszel. A bölcsesség által tudjuk a megismert igazságot cselekedetekre váltani. Az életünk irányításában segít minket.
A tanács lelke. Sokszor bizonytalansággal találkozunk a magunk vagy mások életében. Isten a szívünkbe írta szeretetének törvényeit, így ha jól figyelünk és kérjük a tanács lelkét, segít, hogy az igazság útján járjunk.
Lelki erősség. Előfordul, hogy már tudjuk, mit kell tennünk, de hiányzik a lelkesedés, a tűz, az erő, hogy nekivágjunk. A lélek a belső énünket erősíti, hogyha kell, tudjunk az ár ellen is úszni.
A jámborság lelke abban segít, hogy lelki dolgokban ne fáradjunk el, a hitéletünkben való elkötelezettségünkben kitartóak legyünk, és ne adjuk fel a jó elhatározásaink véghez vitéleit.
Az Úr félelme. Tévedés lenne azt gondolni, hogy tényleg szó szerint kell félnünk Istentől. Amikor féltünk valami földi kincset, valami számunkra fontosat, attól félünk, hogy elveszítjük. Legnagyobb kincsük Isten barátsága és a lelke, ami az Istenhez való tartozásra utal. Az Isten félelem segít, hogy mélységes tisztelettel legyünk Isten iránt, és soha ne veszítjük el vele barátságunkat.
Ha eljön a vigasztaló, akit az atyától küldök, az igazság lelke, aki az atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam. Tegyetek ti is tanúságot rólam, hiszen kezdettől fogva velem voltatok. Ez a tanúság tételetek pedig szeretném, ha úgy nyilvánulna meg, hogy a mondatok közül, amelyeket megosztottunk egymással, választanátok ti is egyet, amiben azt érzitek, mint az apostolok is érezhették, hogy megerősödött a hitetek, vagy bátorságot kaptatok, vagy csodaként éltétek meg, hogy Péter nyelveket beszélt, hogy mely üzenet által tudsz leginkább azonosulni a tanítványokkal. Én azt a mondatot választom, hogy bátorságot kaptak a tanítványok ahhoz, hogy beszéljenek Jézusról. Én is kérem tőled, Szentlélek, a bátorságot, hogy mindig, mindenkor meg tudjalak vallani az emberek előtt.
Csoda volt, hogy akik nem tudtak Péter nyelvén beszélni, azok is megértették.
Olyan embereknek beszéltek Jézusról, akik addig nem hallottak még róla.
Azonnal elindultak, hogy vigyék az örömhírt, hogy Jézus tényleg él. Azt kérjük tőled, Szentlélek Isten, hogy mindig minden helyzetben add meg nekünk azt a biztos tudatot, hogy Krisztus él, és hogy kereszt halálával egyszer is mindenkorra legyőzte a gonoszt.
Amikor megérkezett a Szentlélek, akkor a tanítványok úgy érezték, erővel töltődnek fel.
A Szentlélek segítette őket, akkor sem voltak egyedül, ha egy ember sem volt körülöttük. Engedj nekünk, Szentlélek, engedd, hogy megértsük azt, hogy bárhova megyünk, te mindenhol ott vagy velünk, hiszen Jézus megígérte, itt leszel velünk a világ végéig.
A Szentlélek segítette őket, akkor sem voltak egyedül, ha egy ember sem volt körülöttük.
Végezetül fohászkodjunk a Szentlélek Istenhez, köszönjük meg az ő szeretetét, köszönjük meg az ő barátságát, és adjunk hálát azért, hogy vigyázz ránk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Istenem, köszönöm a szeretetedet.
Istenem, hálát adok a barátaimért, add, hogy én is jó barát lehessek. Istenem, taníts meg imádkozni.
Istenem, segíts, hogy el tudjam fogadni magamat. Istenem, segíts, hogy érezzem a közelséged.
Hallgass meg, Istenem, halld meg könyörgésemet. Teremts bennem tiszta szívet, Istenem.
Jöjj, Szent Lélek, Úristen, áraszd ki ránk lelkedet. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Kártonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. A 2025. június 10-i adásunk ismétlését hallották. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió.